rendkívüli népszavazási aréna az Inforádióban. A stúdióban Magyar Kornélia, a Magyar Progresszív Intézet igazgatója, és Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemzőközpont igazgatója. A műsorban elmondjuk a legfrissebb szavazatszámlálási adatokat, kapcsoljuk tudósítóinkat a pártok központjaiban, és élőben közvetítünk minden fontos politikusi beszédet.
Az elmúlt egy órában hallhatnák a legfontosabb politikai erők valóság magyarázatát, azért egymás után, mert ezek a politikusok általában egy időben szoktak beszélni, de mi természetesen csak egymás után tudjuk ezeket adni. Milyen kép alakult ki önökben, akik ezt mind végighallgatták? Magyar Kornélia.
Bennem egyértelműen az a kép, hogy nagyon szélsőséges álláspontokat hallhattunk. Tehát az egyik oldal arról beszél, vagy az egyik párt arról beszél, hogy ez egy óriási siker, mindent elsöprő, a másik pedig hatalmas kudarcról beszél, ami után a miniszterelnöknek le kell mondani. Tényleg valami nagyon-nagyon szélsőséges értelmezése ugyanannak az eseménynek.
Mint ha nem ugyanazt a muzit nézték volna.
Mint hogyha nem ugyanazt a filmet nézték volna, és ebből az következik számomra, hogy nyilván az igazság egyrészt való középen van. Azért, hogyha ránézünk erre, amit most így nagyjából sejteni lehet, hogy ez egy milyen részvételi adat, az egy átlagos népszavazás. Ha megnézzük az eddigi népszavazásainkat, és abból átlagot vonunk, akkor ilyen 44% környékére jön ki az átlag, 44-46 környékére. Szóval ez egy teljesen átlagos történet, és pontosan nekem az a nagyon nagy tanulság az egészben, elsősorban a Fidesz kommunikációját, a miniszterelnök kommunikációját illetőleg, hogy a várakozásmenedzsmentben nagyon furcsa varga betűket írt le. Tehát azt a kockázatot megtette a miniszterelnök, hogy azt mondta, hogy azért, hogy érvényes legyen, ezért elkezdte azt mondani, hogy hát itt számít az érvényesség.
Ez más következik az erősen, meg más a satnyább eredményből, ezt világosan
mondta. Így van. Tehát behozta ezt a nagyon magas tétet, nagyon magas árat kiáltott ki a végére hirtelenjében. Az utolsó napokban tette ezt meg. Nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy feltornázza a részvételt, és hogy meglegyen az érvényesség. És ezzel elveszítette annak a lehetőségét, hogy most itt egy teljesen egyértelmű sikert tudjon elkönyvelni, és ebből látszik az, hogy mennyire széttartóak a magyarázatok erre vonatkozóan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen ezzel most a Fidesz veszített ezzel. Nem, összességben nem akarok persze még ilyen végeredményt hirdetni, de hogy én azt gondolom, hogy egy várakozásmenedzsmentben kifejezetten rosszul kommunikált a Fidesz, nagyot kockáztatott, és hogyha nem lesz érvényes ez a népszavazás, mert még úgy tűnik, hogy nem lesz az, akkor pontosan ezt az egyértelműséget veszíti el, ami utat nyit azoknak az értelmezéseknek, amit most látunk ellenzéki oldalról. Ugye rögtön a lemondásnak a követelése az abszolút ennek tudható be, hogy gyakorlatilag ezt az ajtót nyitotta
ki. A plusz 1 millió szavazat ahhoz képest, amit 2014-ben hoztak, amiről Gulyás Gergely elnök beszélt, az nem elég masszív érv mindennel szemben?
Egyrészt ugye itt nem a Fideszre szavaztak, hanem egy kérdésre. A 2008-as népszavazás szerintem sokkal jobb párhuzam, sokkal inkább értelme van ezeket ide behozni a népszavazásokat, mert ugye itt nem pártokra, hanem egy-egy ügyre. Mert sokkal könnyebben felülírja ezeket a párt vonalakat vagy határokat. Úgyhogy ebben érdemes inkább csak azt néznünk, amit már ugye az adás elén is erről beszéltünk, hogy a Fidesz és a Jobbik szavazói együttesen mennyien vannak, ennek talán így van értem, és 2008-ban nagyjából ugyanezek a számok voltak. Egyébként tehát ebben is mondhatom azt, hogy átlagos, ami persze rendkívüli mondjuk a korábbiakhoz képest, 2006-hoz képest, vagy 2006-ot megelőző időhöz képest, azért az, hogy 3 milliónál több szavazót egy oldal magával tudjon vinni, most független attól, hogy ez egy parlamenti választás, vagy egy népszavazás, azért ez mindenképpen egy politikai teljesítmény, csak akkor újra visszacsatolok ahhoz, hogy ez a politikai teljesítmény, ez most nem reálisan van értékelve, hanem mindenhonnan a szélsőséges értelmezéseket kapjuk. Tehát vagy a nagyon elsöprű sikerről, vagy pedig a kudarcról lehet most hallani.
Csizmadi Ervin, milyen kép alakult ki az elmúlt egy órában?
Hát bennem az a kép alakult ki, hogy itt beszéltünk arról, hogy miért emelte meg Orbán Viktor és a Fidesz ezt a tétet. Tehát azzal, hogy ugye népszavazásra vitte ezt a dolgot, és érvényességi küszöbhöz kötötte, és azért behoznék itt egy olyan dolgot, hogy azért nagyon sok kritika érte a Fideszt, például amikor elfogadta az alaptörvényt, ugye, hogy nem bocsátott a népszavazásra. Tehát bizonyos értelemben érzek ebben az egész történetben valamit, hogy a Fidesz megpróbálja, ha tetszik, visszamenőleg is azt a fajta hiányzó legitimációt, amit itt a népszavazás kapcsán elszenvedett, egy másik ügy kapcsán megteremteni. Tehát valószínűleg az érvényesség azért jött be a képbe, mert hogy nagyon sokan vádolták azzal, hogy ha ő annyira biztos volt a dolgában, miért nem bocsátott a népszavazásra. Ugye tudjuk jól, hogy új alkotványokat Európában általában népszavazásokkal szokás elfogadtatni. Ugye ez nem történt meg, és a migránsügy pedig olyannak látszott az eddigi fejlemények alapján, hogy ez az érvényesség meg lehet. Tehát bizonyos értelemben én azt gondolom, hogy itt, amikor azt mérlegelték, hogy hogy lenne ezt a legjobb kommunikálni, akkor talán mind a két dolog benne volt. Tehát az, hogy végre kormányról is csináljunk egy sikeres és érvényes népszavazást. Ne felejtsük el, Kornélius utalt a 2008-asra, azt a Fidesz ellenzékből csinálta, ugye, és az érvényes népszavazás volt,
éppen hanem hogy.
Is sokkal. Éppen hogy. Ugye, 51 százalék körül.
50,4 vagy 50,5 volt.
Kerekítve 51, na, mondjuk vegyük úgy, tehát éppen hogy. Tehát éppenséggel benne lehetett az, és az igazán nagy teljesítmény azt gondolom az lett volna, vagy az lenne a Fidesz részéről, hogyha ezt kormányról is meg tudta volna ismételni, mert ez tulajdonképpen egy legitimációs kérdés. Tehát most így végig hallgatva ugye az ellenzéknek a megnyilvánulásait, ugye miért mondja az ellenzék az, hogy győztünk? Miért mondta Gyurcsány Ferenc? Azért, mert ezt a legitimációs faktort a Fidesz a mai nap nem tudja felmutatni. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog. Nem az, hogy illegitim, mert én ezt túlzásnak gondolom, de az mindenképpen egy iszonyatosan nagy erőt és egy erősítést adott volna, hogyha ez sikerül.
De kucsánat, kétszer kétharmadra hozni egy választást. Nem elég?
De hát azért számítanak szerintem ezek a küszöbök, mert amit az ember saját magának állít, nekem az a célom, hogy, és hogyha ezt a célt utána meg tudom ugrani, akkor vagyok eredményes. Most ezt a célt, ezt nagyon magasra tette saját magának a Fidesz egyébként azzal is, hogy ugye változtatott a törvényen, tehát ez az 50% plusz egy szavazat, ezt a Fidesz változtatta meg ugye a népszavazásról szóló törvényt, hogy ezt most már muszáj. Pontosan azért egyébként nyilván, tehát hogy ez nagyon szép, mondhatni ironikus ez a sztori ebben az értelemben, hogy ő saját azért változtatta ezt meg, hogy nehezebb legyen népszavazásokat eredményesen megtartani, de hát ugye most itt meg a saját kezdeményezésről van szó, úgyhogy ez neki azért most egy nagyon kellemetlen helyzet, hogyha a korábbi törvény lenne érvényben, a korábbi formájában, akkor az pusztán csak annyit jelentene, hogy 25%-nyi szavazatnak egy irányba kell mutatni. Ez bőven egy érvényes és eredményes népszavazás lenne a korábbi szabályozás szerint, úgyhogy ez most a saját innovációjának a dugájába dőlt, hogy egy ilyen képzavarra
lép. Hát igen, mert a kétharmad, amire utalt a műsorvezető úr, a kétharmadosság mellé még egy tulajdonképpen magára írt népszavazási törvényt. Hát a magyar politikai mezőnyben ki tudna 50+1%-os népszavazást a Fideszen kívül megcsinálni. A Fidesz sem tudja, mint a példa most úgy néz ki, mutatja, de hát hogyha azért végignézünk azon az ellenzéken, amelyik ma győztesnek hirdeti magát, hogy mondjuk összefogva és bármilyen alakzatba összeállva egy ilyen népszavazást meg tudna csinálni, hogy ő ezt eléri, ezt az eredményt, ezt kizártnak tartjuk. Tehát ilyen értelemben ez egy fél... Hát
témafüggően, nem Ervin? Hát azért, hogyha az lett volna, hogy a vasárnapi nyitvatartásról tartottak volna népszavazást, hogyha lehetett volna népszavazást tartani, én nem tartom azt kizártnak, hogy sikerült volna valami óriási számot összehozni. Szóval hát szerintem viszont, ez nem feltétlenül
itt viszont a Fidesz ugye megelőző lépéseket tett annak érdekében, hogy ez ne következhessen így be.
Van. Mit gondolnak, mikortól válik forróvá az a kérdés, hogy ki nyert és ki veszített? Milyen részvételi adatot kell kihozni? Mert ugye a 17.30-asokat ismerjük, és 19.30-kor volt a zárás. 48-nál?
Hogy ez forró-e?
Igen.
Hát én azt gondolom, hogy 49 az biztosan, mert akkor a határon túlról érkező szavazatok azért ebben az esetben számíthatnak. Ahol azt feltételezzük, hogy azért javarészt ott is ilyen 80%-os nem arány lesz egyrészt, másrészt az, hogy ott is majd figyelni kell, hogy mennyi lesz az érvényes szavazat ahhoz, hogy ez tényleg egy érvényes népszavazás legyen. Úgyhogy hogyha ez már tényleg nagyon nem valószínű, hogy ez sikerül, de mégis azt gondolom, hogy ez az a szám, ami kell. Alatta nem, tehát a 48 alatti részvétel az csak a, hogy mondjam, a nominális számok tekintetében érdekes, hogy akkor azért az azt jelenti, hogy akkor ott ilyen 3,7-3,8 millióról beszélünk.
Én azt gondolom, hogy az persze nem mindegy, hogy ebben az utolsó két órában mi történt, tehát erről nagyon keveset tudunk. Igazából egyáltalán nem mindegy, hogy 48%, ne adj Isten 49%, vagy pedig 45-46% az az eredmény, ami bekövetkezik. Tehát most vagy az van, két lehetőség van, hogy vagy a korábbi trendek ismétlődnek meg, ugye ezekre tudunk következtetni a korábbi választások adataiból, hogy mi történt fél hatkor.
Ebben a pillanatban kaptam meg a kezembe a Nemzeti Választási Iroda nyilvánosságra hozta a kvóta referendum előzetes részvételi adatait. Azt írják, hogy 19 óráig a szavazásra jogosultak 43,42%-a jelent meg, legmagasabb Vas megyében 54%-kal, a legalacsonyabb Budapesten 38,6%-kal.
És én tudok már feldolgozás állása 66%-nál, az igen szavazatok aránya 1,7%, és a nem szavazatok aránya 98,2%.
Ez sokat mondó.
Hát igen. Ez azt jelenti, ez pontosan ezt jelenti, hogy ugye az igen szavazat mellett, ahogy a Nervin korábban ezt nagyon helyesen rámutatott, a Magyar Liberális Párton kívül senki nem buzdított, tehát hogy mondjuk arra lehetett számítani, hogy nagyon alacsony lesz az aránya, de hogy ennyi, azért azt gondolom, hogy ez egy bebevágó eredmény.
Tudjuk szám szerint hányan szavaznának egy most vasárnapi választáson a Liberális Pártra? Vagy nem ilyen egyszerű a dolog?
Nem, azért szerintem nem ennyire egyszerű. De hát biztosan se. Ez azt jelenti, hogy 36.105 szavazatuk van jelen pillanatban.
Hát, és ez a 43% azért ez viszont kevesebbnek látszik, mint amiről az előbb beszéltünk. Tehát itt azt gondolom, hogy ez nem a kormány kommunikációját erősíti ebből a szempontból. Tehát ezt azért elsöprő győzelemnek a pillanatnyi állás szerint nem lehet felfogni. Mint ahogy elsöprő győzelemről az ellenzék se beszélhet, a másik adat miatt a nemek 90% vagy majdnem 98%-os aránya szempontjából.
Ki mire használhatja ezeket az előzetes számokat? Mert ugye a véglegeseket majd a külképviseleti szavazatok bekeverése és a határon túliak megszámolása után fogjuk tudni darabra. Kinek milyen kommunikációja és cselekvése következhet ezekből?
Hát, hogyha szabad itt kapcsolódnik ahhoz, amit az ellenzéki pártvezetőktől hallottam, tehát hogyha ezt a mai eredményt az ellenzéki pártvezetők automatikusan meg akarják hosszabbítani, és azt akarják mondani, hogy ebből bármi tanulság levonható a 2018-as választásokra, például Gyurcsány Ferenctől hallottuk azt, hogy holnap el kell kezdeni a tárgyalásokat, és együttműködés, és nem tudom, tehát én azért abból, hogy ez a bojkott tulajdonképpen működött olyan az ellenzék szempontjából, abból semmi olyan következtetés nem tudnék levonni, ami az ellenzék, hogy mondjam, tartalmi megújulására, a programjaik, hogy mondjam, összefésülhetőségére utalna. Tehát itt szerintem itt annyit lehet leszögezni, hogy az ellenzék elérte azt, hogy ne legyen érvényes a népszavazás, de hogy ebből bármi következne arra, hogy ez az ellenzék hatékonyabban tud együttműködni, mint ahogy eddig tudott, és hogy úrrá tud lenni azokon a problémákon, amelyeken eddig nem tudott úrrá lenni, én ebben az első ránézésre nem igazán látok erre vonatkozó jeleket.
Ez most is látszik, most még az igen szavazatok arányát nézem, hogy Budapesten az előbb említett 1,7-hez képest 2,36%-os az aránya az igeneknek. Nagyon alacsony szám, de talán még ez is azt mutatja, hogy Budapest, illetve pár megye, amelyik Csongrád, Borsod és Fejér, ahol 2% fölött van az igeneknek az aránya. De azt hiszem, hogy talán ezekkel a legkevésbé foglalkozni, az érvénytelen szavazatoknak az aránya az majd nagyon érdekes lesz, úgyhogy ezt majd szerintem egyébként erről beszéljünk külön, mert ugye ezért mégiscsak például a Magyar Kétfarkú Kutyapárt ugye kifejezetten erre buzdított, úgyhogy ha nekik például erre sikerült összehozni 5-6-7%-os arányt.
Indulnak a következő választáson? Hát 5%-os
sem tartom kizártnak, ugye azért volt egy ilyen szándék a Kétfarkú Kutyapártnak, hogy induljanak, ott mindenféle bírósági határozathozatal miatt erre aztán végül nem volt alkalmuk, de én nem tartom kizártnak, hogy elindulnának.
De kié a nem szavazatok nagy tömege? Ki fog ezen osztozni? Kinek a sikere? Kinek a sikere inkább, vagy kinek a kevésbé kudarca?
Hát én azt tudom mondani, hogy hát nyilvánvalóan a kormánynak a sikere a nem szavazat annyiban, hogy a saját közönségén túlmenően is egy csomó embert el tudott vinni, és nem szavazatot tudott tőlük kérni.
Kiket az, vajon? Kiket?
Az igazi kérdés az, hát én anélkül, hogy ugye az adatokat közelebbről ismerhetnénk, de azért azt lehet mondani, hogy ugye baloldali szavazók nagy százalékában el tudom képzelni, hogy élnek fenntartások azzal kapcsolatban, ami itt a migrációs vonalon történik. Tehát arról, miről korábban beszéltünk, hogy a baloldalnak, mármint az MSZP-nek a stratégiája az elég ellentmondásos volt, az szerintem a szavazóik viselkedésében is valószínűleg megjelent. Nem tudjuk azon kívül azt, hogy olyan szavazókat sikerült-e bevonni, akik még például korábban nem szavaztak egyáltalán, tehát a teljes bizonytalan szavazói garnitúrának a vizsgálata szintén érdekes eredményeket hozhat, tehát ugye, de ez mind zárójelbe kerül akkor, hogyha az érvényesség az a dolog, amin az egész múlik, és szerintem ez lesz itt nyilvánvalóan az elkövetkezendő napok kérdése.
Én még az érvényességhez azért azt még hozzátenném, hogy azzal együtt, vagy pont emiatt, hogy a Fidesz ekkorát kockáztatott az utolsó napokban, ennyire magasra tette a tétet, elképesztő mennyiségű pénzt költöttek, ugye erről már nagyon sok szó volt arra, hogy minden fronton iszonyú erővel ment a kormányzati kampány, és ennek ellenére nem sikerült ezt az érvényességet elérni. Szóval hogy ez ebből a szempontból biztos, hogy kudarc a Fidesz számára. Ezen érdemes, vagy valószínűleg lesz valami belső gondolkozás ezen, hogy mi is történhetett, hogy egy ennyire csúcsra jár ott kampányban, amikor tényleg ennél többet azt hiszem már nem nagyon lehetett ebből kihozni, és mégsem sikerült azt elérni, hogy ez egy érvényes népszavazás.
Hát azért azt hadd tegyem még hozzá, hogy én szerintem maga a népszavazás, mint műfaj, az egy kockázatos műfaj. Tehát ezt szögezzük le, hogy Magyarországon nem túl sok népszavazás volt, ami 50% fölötti eredményt hozott.
Kettő
a már
volt.
Említett 2008-as és az 1989-es. Tehát ilyen értelemben nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy ez az egész ugye azzal függött össze, hogy ezt mindannyian megállapítottuk elemzők, és a társadalom is érzékelte, hogy a Fidesznek ugye ez a migrációs kérdés, ez nagyon jól jött, amikor ugye 2015-ben bejött, mert éppen egy leszálló ágba került a párt a népszerűségben, és így tovább. Tehát bizonyos értelemben azt hiszem, hogy ezért kellett ezt bevállalni, de ezt nekik tudniuk kellett, hogy ugye 58% volt ugye 1989-ben a négy igenes népszavazásnak az eredménye, az ott a részvétel. És 51% volt a már említett 2008-as, és a többi az mind alatta volt. Azok között persze olyanok is voltak, ahol nagyon mások voltak a szabályok, amire Gulyás Gergely is utalt, ugye, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásnál ugye 50% alatti részvétel volt, és akkor... Igen, tehát azt hiszem, hogy ebben talán volt egy krakilerség is bizonyos értelemben, hogy tehát most megmutathatjuk kormánypárti pozícióból, hogy mi ezt is meg tudjuk csinálni. Ellenzéki pozícióból megcsinálták 2008-ban, kormánypárti pozícióból nem csinálták meg az új alaptörvény elfogadásakor, amit a fejükre is olvastak, én is utaltam már rá, most valamiért úgy gondolták, hogy ebben a hangulatban, ami tényleg úgy tűnt, hogy minden nekik dolgozik, hogy ebben is sikert arathatnak.
Magyar Kornélia?
Hogy az érvénytelen szavazatokról ugye itt szó volt, és ugyanígy még 66%-os feldolgozottság, ez 5,93%, tehát majdnem 6%-os az érvénytelen szavazatok aránya, ami ugye említettem korábban, hogy maximum 2% volt az eddigi választások mindegyikén az érvénytelen szavazatoknak az aránya, úgyhogy ez itt egy kiugró, tehát háromszorosát sikerült ennek elérni, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ebben az értelemben sikeres volt ez a kampány.
Németh Zoltán van a telefonnál, a Fidesz központjában van. Szia Zoli!
Szervusz, jó estét kívánok! És mellettem nyújt Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője. Hát rendesen megemelte a tétet az utolsó 48 órában.
És örülök, hogy a nemek ilyen arányban győztek.
Volt lejárult ehhez, szerint?
Hát minden apróságtán minden lehet tudni, hogy mi számít, mi nem számít. Ami igazán számít az, hogy ennyi magyar polgár egy irányban szinte még kiszornak a véleményét. Tehát erre többi léptékben is egy példátlan egység valósult meg. Az Európai Unió tagságunkról való szavazásnál 3 millió magyarok is szemben, mint az magyar polgár, az egyik az unió tagjai. Most körülbelül olyan 3 200 000 magyar mondta az, hogy nem kérünk a kötelező betelepítési kvótából, ez már csak a légylegitimitás.
Kockaszor azt, hogy ebből a 3 200 000-ből mennyi lehet a Fidesz szavazó?
Hát ezt nehéz megmondani, mert ugye ez mégiscsak egy nemzeti hazavédelme. Tehát ezt nem tudjuk megmondani. Egy kétségtelen, hogy annak én személyesen nagyon örülök, hogy a Fidesz is azt az álláspontot képviseli, és abszolút egyet
azt mondta, hogy akkor mondja a kormány, hogy az igenek kerülnek többségre, azonban az ellenzéki pártok egy része elkezdeni az eredménytelenség a 50% alatti részvétel miatt, hogy mondjon le a kormány, és legyenek ennek egy következményei lesznek.
Egészen biztosan nem, mert az ellenzéki átlag 2-3 havonta bejelentő, hogy a kormánynak távozni kell, vagy a miniszternek távozni kell, vagy a Fidesz kormányt, azt látom, véget kell vetni. Tehát ennek semmi újdonság nincs, hogy ennek ott konkrétan van-e a kopója, vagy nincs, az teljesen mellékes, sose érdekelte őket. Tehát ez különben nem számít. Tehát melyik az a demokrácia, ahol időként az ellenzék valamely tagja nem követel, hogy a kormány azonnal mondjon.
És pár szinten lesz a következményei annak, hogy egyes körzetekben ki hogyan tudott mozgósítani?
Nézd, azt meg kell nézni, hogy a magyar politikai tradíció is milyen. Tehát én most aztán végképpen nem vagyok most abban a helyzetben, hogy értékeljem, hogy az egyes egyéni országgyűlési választási körzetekben hogy alakultak az eredmények. Egyrészt azt egy alaposabb elemző munka. Másrészt...
Értékelik majd?
Egészen biztos. Hát olyan párt, amelyek nem nézni a választójakról, az az milyen párt. Meg nem értékel az, hogy a választók az adott közöttben elmondták a vezetőjének kérdésre, hogy az mit mondta. Lehet, hogy az úgy mondta, hogy inkább nem érdekli. Mindig tudjuk figyelni, hogy a választók mit mondanak. Enélkül nem lehet politizálni.
Most úgy tudjuk, hogy a következő választás az országgyűlés 2018 tavaszán lesz. Migráció lesz addig is a téma, vagy pedig más témák, vagy más is a napirendre kerülnek.
Hát nézzel. 2018 tavaszán lesz a parlamenti választás, vajon addig a migrációs válság, vagy az európai és magyarországi tűz megoldódik-e? Ön szerint?
Ha nem oldódik, az addig migránshoz?
Nem, hát nem mi migránshoz, tehát a migráció zajlik. Biztos észrevette mindenki. Tavaly másmillió ember jött Európában, Magyarországon keresztül is próbálkozott sok ezer. Ezek az emberek itt vannak Európában. Érkeznek hozzájuk támogatnak. Van egy olyan kezdeményezés, ami azt mondja, hogy ezeket az embereket, igaz, hogy illegálisok, legálisok, hosszuk szét az európai országokban. Ez egy folyamatos vita. Ön szerint nem foglalkoztatja az embereket.
Vagy nem foglalkoztatja az embereket, az egészségügyi is foglalkoztatja, a kivándorlás is több így vagy százezer ember van. Magyar állampolgár külföldön dolgozni, miközben Magyarországon munkaerőhiány van, tehát más problémák is vannak még, vagy a levegőben, vagy napi rendben.
Azért szeretném arra kérni, de hogy pontosan használja a fogalmakat. Az a magyar polgár, aki élve az Európai Uniós jogában, más európai országban dolgozik, él, tanul, nyugdíjas, azt nem kívánja. Mint ahogy az a sok tízezer nyugat-európai állampolgár, aki Magyarországon él húzamosan, az nem bevándorló, hanem európai polgár. Tehát ezeket az embereket, akik külföldön dolgoznak, már is az Unióban, magyarok, egyik tavalyi adat szerint 340 ezeren, azokat sem még sem nevezze kivándorlónak.
Ezt előtted az kivándorlók hiányzik az országról, őket haza kéne hozni, hogy a betöltetlen álláshelyeket megtöltsék.
Hát nézzen, ebben van egy dinamikus egyensúly. Ugye Magyarországon több tízezer olyan állampolgár dolgozik, aki nem magyar állampolgár, hanem európai uniós állampolgár, és mégis itt dolgozik különböző okokból. Hogy ez sok-e vagy kevés? A tavalyi évben Magyarországról 34 ezer állampolgár döntött magyar állampolgár, hogy elmegy Európába dolgozni szerintem. Svédországból 55. Körülbelül azonban spéretű ország vagyunk. Tehát azt kell mondjam, a svédek vajon miért mentek el külföldre dolgozni? A kilátáson az állítmények, a reménytelen fizetés, a végzetesen katakoznak is svéd életén vannak. Tehát, hogy mi a motivációja annak, hogy valaki külföldön dolgozik, az nagyon sok lehet, és sok tízezren választják Magyarországot is úgy a helyenek, tartának, hogy nem magyar állampolgárok, hanem európai uniós állampolgárok. Tehát ezt a jelenséget persze le lehet a politikai mindennapokban lehet toronként használni, de az, aki ezt használja, az nézik nem érti az uniós lényegét, a szabad munkavállalást, a szabad lakóhelyválasztást az unió polgárok számára az unió belül. Másrészt megfosztja az attól a lehetőséget a magát, hogy tisztálláson egy fontos kérdés. Mert én azt hiszem, hogy ha például valaki az egyéni karrierében azt mondja, aki egy újságíró a Hír TV-nél, vagy a magyar nemzetnél, a Királyi TV-nél, RTL-nél máshol, éppen a Inforádiónál, azt mondja, hogy meg akarom nézni, hogy egyébként ez a munka hozték a BBC-ben, az ORF-nél, stb. És elmegy ezért tanulni, szakmát, tapasztalatot szerezni. Néhány idő, néhány évre, én azt nem gondolom, hogy az baj lenne. Tehát nagyon sok fajta az a motiváció. Egyébként a 300, amiért az emberek vállalnak munkát. Egyébként a 340 ezerből 110 ezer ember napi ingázók, látható, nem laknak ki külföldön, csak oda járnak dolgozni, ez a nyugati határ mentén végképpen jellemző. Visszatérve a népszavazásra, hogy egy nagyon-nagyon fontos határt nyertünk meg szerintem, mert ez egy óriási tényleg, hogy ennyi ember nagyon-nagyon ritkán, talán két esetben az ezeknek a kinek óta mondta el ilyen arányban, hogy mit akar, az akaratuk nem félreérthető, nem érnek a kötelező beszerezési kórtából. Aztán, hogy ezt a politikai közlemben hogyan vívjuk tovább, alkotmánymódosítás, törvénymódosítás, parlamentot, az határozott javaslat, európai tanács belé küldte le, Európa Parlament. Ez megint az a kérdés, amikor a politikusok kell eljönni a legmegfelelőbb eszközöket a félelítésére. Egy biztos, ma ez a választás az világosan eldöntötte, hogy a magyar emberek nem kérdek a kötelező beszerezési.
Kossuth Lajost, a Fidesz frakcióvezetőjét hallották, a minőségért elnézést kérünk, a bálnából nem egy könnyen jön ki a hang. Az LMP szerint ma bebizonyosodott, hogy a népszavazás nem működik kampányeszközként. Szél Bernadett arról beszélt, hogy a vélhetően érvénytelen voksolás azt mutatja, hogy egy gyűlöletkampánnyal sem lehet becsapni az emberek többségét. Seres Gerda beszélt a párt társelnökével.
A helyzet az, hogy bebizonyosodott az, hogy a népszavazás az népi, és nem a kormányi. És pontosan ennek látjuk a lenyomatát mai nap. Egyszerűen a kampány eszközként használva a népszavazás gyakorlatilag nem úgy működik, mint amikor maguk a magyar polgárok állnak össze, és gondolják úgy, hogy egy őket érdeklő és számukra fontos kérdésben szeretnék, hogyha hatalmon lévők meghallgatnák a véleményüket. De ez biztos, hogy ez a mai napból egy nagyon fontos információ.
Mondjuk Magyarországon az új jogszabályok szerinti érvényes népszavazás nem igen volt, tehát sőt egyáltalán nem volt, mióta az új jogszabályok vannak hatályban, a régebbiek közül is csak némelyik felelt volna meg ennek.
Én azt gondolom, hogy most ez nem új jogszabály és régi jogszabály kérdése, ez a jogszabály most hatályos, és a kormány nyilván fölmérte annak a felelősségét, hogy mibe viszi bele az országot, ha pont ebben a kérdésben belecsúszik egy érvénytelen népszavazásba, de láthatóan nem számítottak erre az eredményre, de inkább le kellene vonniuk a konklúziót ebből. Én azt látom, hogy a magyar választók most már sokat szóra bizonyították be, hogy sokkal okosabbak és érettebbek, mint az egyes politikusok gondolják. A magyar polgárok egyszerűen átláttak a szitán, és világosan látják, hogy ez a népszavazás, ez nem visz minket közelebb a célhoz, ez nem egy hatékony és nem a megoldásokról szóló népszavazás, hanem gyakorlatilag a kormánynak egy hatalomtechnikai trükkje. Ráadásul ugye a kampányban is azt láttuk, hogy mivel megoldásai javaslatai nincsenek a kormánynak, ezért megpróbáltak az indulatokra hatni. És hát a választásnak az eredményéből az is egyértelműen következik, hogy a magyar emberek itt nem vevők az ijeszgetésre, hanem sokkal inkább a megoldásokra lennének kíváncsiak.
De a miniszterelnök mai nyilatkozata után elég nyilvánvaló, hogy az érvényes az nem feltétele a közjogi következményeknek.
Nem tudom, mi alapján gondolja a miniszterelnök úr, tehát azért szerintem, hogyha a jogszabályok léteznek, és azokat miniszterelnök úr komolyan veszi, akkor pontosan látja, hogy egy népszavazás aznak érvényesnek kellene abban, hogy bármilyen fajta következtetést levonhassunk róla. Hát ezért beszélünk érvényességi küszöbről.
Szél Bernadettet, az LMP társelnökét hallották. Az Együtt szerint kudarcot vallott a kormány azzal, hogy vélhetően nem lesz érvényes a népszavazás. Seres Gerda kérdezte Szigetvári Viktort, a párt elnökét.
Az Együtt szerint Orbán Viktor politikája kudarcot vallott, másfél év gyűlöletkeltés után rengeteg félelmet és hazugságot ültetett el a magyaroknak a szívében. Érvénytelen, eredménytelen lesz ez az alkotmány ellenes népszavazás, és sokkal súlyosabb bár, hogy másfél év munkájával ellehetetlenített mindent a miniszterelnök, hogy értelmes társadalmi párbeszéd legyen ebben a bonyolult válsághelyzetben, amit a menekült kérdés jelent. Orbán Viktor vereséget szenvedett, és ebben más pártok mellett, más szervezetek mellett az Együtt, a MOMA és a PM közös bojkott kampányának is van része, amire büszke vagyok, de az ország az most egy rosszabb, megosztottabb, félelemben jobban úszó ország lett, ami azért az Orbán Viktori politikának a következménye. Ezt elutasítottuk, és a jövőben is el fogjuk utasítani.
A Fidesz kommunikációja egészen másról szól, az exitpolok szerint 95% körül lett a nemek aránya, ami mondjuk nem meglepő eredmény. Orbán Viktor erre hivatkozva ma már közjogi lépéseket emlegetett, attól függetlenül, hogy érvényes a népszavazás.
egy olyan illiberális rezsimben, amely már arra sem volt hajlandó, hogy szabad és tisztességes népszavazást bonyolítson le, hiszen 25 év után először egy nem szabad és nem tisztességes országos választáson, szavazáson vagyunk túl. Ott nem lepődök meg, hogy a társadalom kisebbségének a támogatását bírva a miniszterelnök közjogi következményekről beszél. Természetesen a parlamentben a Fidesz egy nap alatt bármit keresztül erőltethet, az együtt elutasít minden félelemkeltő, gyűlöletkeltő politikát. Végre észhez kellene térni a kormánynak, hogy valós problémákkal foglalkozzon, és a menekült válságban meg azt szolgálna Magyarország biztonságát és a térség biztonságát, hogyha az európai megoldásokat keresné, és nem szembe menne azokkal.
Mitől nem volt szabad a népszavazás?
Azért, mert 101-hez költötte túl a Fidesz kormány a ellenzéki pártokat. A rendszerváltás óta nem volt ilyen drága kampány, a Brexit Nagy-Britannia kampányánál drágább volt az, amit adófizetői pénzből erre elköltöttek, és ráadásul a rendszerváltás óta először az önkormányzatok nyíltan és többszörösen az együtt jogsértést feljelentő munkának eredményeként is láthatóan többszörösen jogsértő módon szálltak be a kampányba az önkormányzatok, amikor mobilizáltak, állást foglaltak jegyzők és polgármesterek. Több mint 20 milliárd forint volt ez, és ez nem volt szabad kampány, mert egy szabad kampányban az ellenzéknek, az Orbán Viktorétól eltérő véleményt mondóknak is ugyanannyi joguk, ugyanannyi hozzáférésük van a nyilvánossághoz.
Szigetvári Viktort hallották, hírek következnek az Inforádióban.